tegyem meg, hogy először mielőtt beszélnénk a decemberi fogyasztói bizalmi indexükről, ő magában ezt a kifejezést magyarázza nekünk, hogy mi az a GKI fogyasztói bizalmi index, mert erről még nem beszélgettünk így konkrétan. Persze így mindig benne volt a beszélgetésben szerintem ennek a háttere, de konkrétan először mondja, hogy mi ez a bizalmi index.
A GKI gazdaságkutató az Európai Uniós módszertannak megfelelően minden hónapban felméri az üzleti vállalkozások és a lakosság, vagyis a fogyasztóknak a gazdasági várakozásait. A fogyasztói várakozások esetében olyan kérdéseket teszünk fel, hogy például a pénzügyi helyzete a szokásosnak megfelelő, jobb, sokkal jobb, rosszabb, sokkal rosszabb, vagy pedig, hogy az általa észlelt infláció az ilyenkor szokásosnak megfelelő, erősebb, sokkal erősebb, gyengébb, sokkal gyengébb. Ha mindenki minden egyes válaszra azt mondja, hogy sokkal jobb, akkor az azt jelenti, hogy 100 pontot kapunk. Ha mindenki minden válasznál azt mondja, hogy sokkal rosszabb, akkor mínusz 100-at. Ez azt jelenti, hogy kapunk minden hónapban egy pontértéket, ha ezt összekötjük egy görbét, és ennek az alakulásából, hogy ez fölfelé vagy lefelé megy, az látszik, hogy a fogyasztóknak a véleménye a gazdaság különböző ügyeiben egy szintetizáltató kapcsán, akkor éppen javulóban van, vagy romlóban van. Maga az, hogy milyen szinten van ez a bizonyos index, mert azért jellemzően ez a Magyarországon a negatív tartományban van, akkor is, ha éppen nagyon-nagyon optimisták az emberek, vagy csak egészen minimálisan kerül a pozitív tartományba. Ez nem annyira lényeges, ez országonként valamiféle sajátosságról függően eltérő. A lényeges mindig az, hogy az előző hónapokhoz képest mekkorák a változások. Nyilván itt is van egy statisztikai hibahatár, tehát ha mondjuk egy pontnál kisebb a változás, akkor azért ez inkább a véletlennek köszönhető. Persze, ha hónapokon át mindig egy-egy pont a változás, akkor azért ebben már egyfajta trend kirajzolódik. Ha végig gondoljuk azt, hogy az elmúlt években ez hogy alakult, akkor azt látjuk, hogy már nagyon sok éve a fogyasztói bizalmi index az igen jelentős mértékben és igen magas szintre kerül, tehát a lakosságnak az optimizmusa az nagyon nagy mértékben erősödött. Ez tulajdonképpen érthető is, hiszen 2016 óta a gazdaság meglehetősen gyors ütemben növekszik, a lakosság jövedelme is meglehetősen gyorsan, a fogyasztása is gyorsan növekedett, és ez az, amit aztán a gazdasági válság, illetve hát pontosabban szólva a járvány és az ezáltal kiváltott gazdasági válság megtört idén áprilisban.
És bocsánat, még magáról a metódusra egy kérdést is utána az adatokról, hogy kik azok, akiktől az adatok származnak, tehát kiknek küldik el a kérdéssort, és kik válaszolják ezeket meg?
Minden hónapban 1000 főt kérdezünk meg, ők iskolai végzettség és területi eloszlás, tehát hogy milyen régióban laknak, ebből a szempontból reprezentatívak, tehát befedik az ország egész tére jellemző arányokat. Ez az Európai Uniós módszert annak megfelelő.
Tehát akkor nem mondjuk cégvezetők vagy gazdasági szakemberek, hanem akárki be lehet ebben reprezentatív
módon? Nem, a fogyasztói bizalmi index kifejezetten a lakosságra, tehát ebben a nyugdíjasoktól kezdve a vezérigazgatóig mindenki benne van. Az üzleti várakozások esetében ott a cégeket kérdezzük meg, ott se feltétlenül a legfelső vezető az, aki válaszol, ez a cégeknek a belső ügye, hogy kit bíznek meg azzal, többnyire egyeztetni szoktak azért a válaszolók valamelyik felső vezetővel, hogy ők a maguk cégének a várakozásai, tehát hogy például a várható termelés vagy értékesítés hogy alakul, hogy ítélik meg. Tehát most, ami a legkisebb adatunk nekünk, az a fogyasztóknak a várakozása. Ez mindig a hónap elején készül ez a felmérés. Üzleti várakozásokat meg jellemzően a hónap közepén csináljuk meg.
Köszönöm szépen, és akkor beszéljünk a decemberi fogyasztói bizalmi indexükről, meg persze egy kicsit tekintsünk vissza az évre kontextusba helyezve, hogy állunk most, mi most a megítélés.
Tehát, ahogy említettem, a fogyasztói bizalmi index jellemzően évek óta emelkedett, illetve meglehetősen magas szinten stagnált, és ez tört meg áprilisban a járvány hatására. egy hatalmas zuhanás következett be, ekkora zuhanás a fogyasztói bizalomindex történetében még sohasem volt, mint most Magyarországon, de ez tulajdonképpen az Európai Unió egészére jellemző, azzal a némi különbséggel, hogy ott már márciusban is Nyugat-Európa legtöbb országában egy komoly esés történt, tehát ott a két hónapot együtt kell tekinteni. Nálunk március elején még az a remény uralkodott, hogy minket nem fog érinteni ez a járvány. A nagyon nagy áprilisi zuhanást már májusban egyfajta korrekció, egy érezhető javulás követte, és aztán a nyári hónapokban tulajdonképpen július óta akkor érte el viszonylagos maximumát, tehát még mindig sokkal rosszabbat, mint ami mondjuk márciusban volt a fogyasztói bizalmi index, de a visszafelé javulásnak egy csúcsát akkor érte el a fogyasztói bizalmi index, tehát júliusban. Azóta lényegében, trendjében folyamatosan kisebb-nagyobb mértékben csökken a fogyasztóknak a várakozása. Novemberben volt egy pici módosulás, akkor egy kis javulás történt, ez olyan szempontból furcsa is volt, hogy az üzleti várakozások akkor már rendkívül nagy mértékben estek a járvány miatt, de a fogyasztók megkérdezése még a járványügyi korlátozások bejelentése előtt történt, és akkor az emberek még ezt kevésbé érezték aggasztónak, és nyilvánvaló, hogy ez a mostani decemberi romlás, ez a járványügyi intézkedéseknek a következménye, részben a korlátozó intézkedéseknek, részben pedig annak, hogy sokan emiatt az állásukat érezték veszélyben, a pénzügyi helyzetüket érezték kockázatosnak, illetve keresleti és kínálati oldalról is problémát láttak, tehát egyrészt éltek, hogy a munkahelyüket elvesztik, másrészt, hogy a jövedelmük kevesebbet fog érni, vagy kisebb lesz, és ennek következtében hát pessimistában néztek a jövőbe, meg hát olyan kérdés is szerepel, de hát majd nyilván ezeken végigmegyünk, hogy a magyar gazdaság helyzetét milyennek látják, és hát ez is nagyon jelentős mértékben romlott decemberben. Azt gondolom, ezek meglehetősen logikus vélemények, hiszen a járvány valóban súlyosan érinti Európa minden országát.
Akkor kezdjük ezzel, hogy látják a válaszolóik a magyar gazdaság helyzetét?
Hát a magyar gazdaság helyzetét decemberben az átlagosnál is nagyobb mértékben rosszabbnak látták, mint novemberben. Összességében az áprilisi nagyon nagy zuhanáshoz képest körülbelül 40%-ot tudott emelkedni, visszaemelkedni a magyar gazdaság megítélése decemberre, de mondom, hogy novemberben még kedvező volt a helyzet. Ez azt jelenti, hogy még a felét sem, tehát ez egy egyletősen pessimista vélemény a magyar gazdaságnak a jövőjéről, és hát ez érthető is, hiszen számos olyan ágazat van, hát főleg a szolgáltatásokban, a turizmus, a vendéglátás, a szórakoztatóipar, most a színházaktól, a művész kiállításokon keresztül a különböző zenei összejövetelig, karácsonyi buliktól kezdve a szilveszteri bulikig. Tehát nagyon sok minden olyan van, amiben hát nyilván nagyon-nagyon erős korlátozás, vagy semmilyen lehetőség nem lesz. És hát ez, az emberek nyilvánvalóan érzékelik azt, hogyha ők közvetlenül talán nem is érintettek, de az országnak egy jelentős szektora az nem fog termelni, az nyilvánvalóan csökken a vásárlóerő, ez kihat az ország egészének a helyzetére is. És hát rögtön hozzá kell tennem, hogy azért ez nem csak belgazdasági kérdés, az export lehetőségek is nyilvánvalóan szűkülni fognak, hiszen a járvány egész Európára, sőt hát a világra jellemző, vagy a világ csak nem egészére jellemző, tehát az export lehetőségekben is biztos, hogy egy romlás lesz, miközben azt láttuk, hogy az utolsó adatok szeptemberre vonatkozólag, azok már meg októberre vonatkozólag, azok viszonylag kedvezőek voltak az ipari termelésben és a kivitelben is, tehát meghaladták még az egy évvel korábbit is, ami egy nagyon szép teljesítmény, de hát ez alig, ha ez tartható a következő hónapokban, illetve hát valójában ugye adatunk még nincs, de a november-decemberi adatok aligha lesznek kedvezőek, és hát azért ez vetíthető elő a jövő év első negyedére is.
Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy a GKI szakértői egyetértenek a lakosság bizalmi indexével, megítélésével?
Hát mondhatjuk, hogy igen. Ugye itt technikailag ez olyan, hogy mi a üzleti, meg a fogyasztói bizalmi index alakulását is mint ez egyik kiinduló pontot tekintjük az előrejelzéseink kidolgozásánál. Tehát nyilván, ha a fogyasztóknak a várakozása romlik, akkor feltehetőleg a kereslete is csökkenni fog, ami nyilvánvalóan kihat a közvetlenül a kereskedelmi ágazatra, vagy a fogyasztókat kiszolgáló ágazatokra, de hát közvetve a te mögött meglevő ipari és egyéb szolgáltató cégeknek a teljesítményére is.
Még beszéljünk azokról az egyéni adatokról, amikor a válaszolók saját magukra nézve mondanak valamit. Mennyire félnek attól, hogy elveszítik a munkájukat?
Hát a munkanélküliségtől való félelem az, ami áprilisban a legnagyobb mértékben megugrott, az egészen drasztikus mértékű emelkedés mutatott. Aztán ebben volt egy érezhető javulás, és most az elmúlt hónapokban ismét, és decemberben különösen egy újabb romlás következett be. Hozzáteszem, az utolsó ismert üzleti felmérés szerint is a cégeknek is a foglalkoztatási hajlandósága romlott, tehát ez ennyiben szinkronban van. Hozzáteszem még azt is, hogy az ismert statisztikák szerint ugyan a munkanélküliség formálisan a statisztika szerint egy kicsit csökkent, azonban valójában ugye ez egy önbevalláson alapuló felmérés, ahol azok számítanak munkanélkülinek, akik aktívan kerestek munkát és munkába is tudnának állni. Na most ez olyan körülmények között, amikor a járvány miatt erre nagyon kevés lehetőség van, sokakat így nem sorolnak be a munkanélkülinek, hanem úgynevezett inaktívak lesznek. Ha őket is figyelembe vennénk, akkor valójában a munkanélküliség ténylegesen is emelkedőben van. Hát itt nagyon sokféle szám van most forgalomban, de mi úgy számolunk, hogy az év végén nagyjából egy 5%-os reális munkanélküliség alakulhat ki, ami egyébként nem olyan értelemben a magyar elmúlt gazdaságtörténetben, az elmúlt évtizedben volt már ennél lényegesen magasabb is, de azért ez mindenképpen egy a korábbiakhoz képest egy sokkal nagyobb mértékű munkanélküliség, és hát nagy problémát jelent, hogy a kormányzat nem változtatott azon, hogy 3 hónapig van álláskeresési járadék, és ebben hát a nemzeti tapasztalatok szerint 3 hónap alatt azért nagyon nehéz állást találni, sem olyan időszakban, amikor hát számos ágazatban leépítés történik. Tehát itt mindenképpen egy komoly feszültség van, ez szerintem nagyon jól érzékelik az emberek, a fogyasztók.
És a saját pénzügyi helyzetükről mi a benyomásuk? Tehát ha marad munkájuk, akkor mennyi pénzük van, milyen kilátásokkal számolnak a válaszadói?
Hát a saját pénzügyi helyzetükről az emberek azt mondták, hogy tehát a novemberinél pessimistában ítélték meg, tehát egy rosszabbnak látták a saját pénzügyi helyzetüket. Körülbelül itt is egy olyan 40%-át dolgozta le az áprilisi zuhanásnak az erről alkotott vélemény. Hozzáteszem még az előző kérdéshez visszatérve, hogy a munkanélküliség esetében csak 1/3, tehát ez a legesleg érzékenyebb pontja a lakosság véleményének. A pénzügyi helyzetben tehát egy nagyon markáns romlás van, de a munkanélküliséghez képest kisebb. Ugye itt a statisztika nagyon furcsa, mert a KSH rendszeresen közli a bruttó béremelkedések mértékét, amely közel 10%-os. Na most, ha figyelembe vesszük az infláció mértékét, ami valahol a 3,5% körül lehet, akkor egy egészen vonzó és hatalmas 6% fölötti reálkereset emelkedés történik. Most itt módszertani problémák vannak, a KSH által közzétett adatok azok csak a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra és az 5 főnél többet foglalkoztató cégeket foglalják magukban meg az intézményeket. Na most ezek eléggé korlátozott adatbázist és torz adatbázist jelent. Nagyon sok olyan munkahely van, ahol a munkaidőt csökkentették, tehát a ténylegesen rendelkezésre álló bér az jóval kisebb, most nem beszélve a járvány időszakában a kényszerszabadságolásokról. Úgyhogy tulajdonképpen a reálisabb jövedelmi helyzetre utal az, ha azt nézzük meg, hogy az adóhivatalnak a személyi jövedelem adóból milyen bevételei származtak. Hát az első 10 hónapban itt körülbelül 4,5%-kal nőttek a személyi jövedelem adó bevételek. Természetesen ez nem teljesen, mert mindenféle adókedvezmények miatt ez nem teljesen vetíthető rá a béremelkedésre, azért elég jó tükre ennek. ami azt jelenti, hogy a reál keresetek emelkedése még az 1%-ot sem éri el összességében, és hát itt egy nagyon nagy differenciáltság van, hiszen aki elveszti a munkáját, ott nyilván sokkal rosszabb a helyzet, ugyanakkor vannak olyan szektorok, és most hozzáteszem például az egészségügyben azért volt egy nagy egyszeri béremelés a nyár elején, most ez még nincs benne az adatokban, de lesz a orvosok, egészségügyi dolgozók esetében, tehát itt egy nagyon erős differenciáltság is van, ami hát nyilvánvalóan egyébként teljes mértékben indokolt, mármint az egészségügyi béremelés, de az átlagokat azért is feltétlenül torzítja. Ha a nyugdíjakat nézzük, akkor ugye tudjuk azt, hogy a nyugdíjas infláció az magasabb volt, vagy idén magasabb, mint a valós infláció, tehát az átlagos infláció. Ráadásul az infláció eléggé alulbecsült, ugyancsak módszertani okok miatt, mert a nagyon gyorsan emelkedő áru élelmiszereknek az aránya idén sokkal nagyobb, mint az üzemanyagé, hiszen a közlekedés jelentős mértékben visszaszorult, ugyanakkor a benzin és a dízelolajnak az ára jelentősen csökkent az egy évvel korábbihoz képest, de ezt nem tükrözi az infláció. Tehát összességében a nyugdíjasok esetében, pláne, hogy tavaly még ugye nyugdíjprémium kifizetésére is sor kerülhetett, idén a gazdasági visszaesés miatt ez természetesen nincs meg, tehát a nyugdíjasoknak a reál nyugdíja tavalyhoz képest vásárló ereje csökkent, tehát ez azt jelenti, hogy azért a lakosság jelentős részének összességében a reál jövedelme, tehát ha most az ország egészét veszem, akkor mínuszban van, hiszen azért itt azt is látni kell, hogy a vállalkozó jövedelmek nyilvánvalóan csökkennek idén, különböző szociális juttatások azok nominálisan be vannak fagyasszva, mint családi pótlék, tehát a reál jövedelem az mínusz, és hát ennek nyilvánvalóan a fogyasztásra is hatása van, ami hát egyértelműen a gazdasági folyamatoknak egy nagyon lényeges összetevője.
Hogyan látják az emberek, meg ön hogyan látja a jövőbeli megtakarítási lehetőséget? Tehát ebben a helyzetben hogyan számolnak az emberek? Van mit félretenni? Lesz mit félretenni?
Hát a megtakarítási lehetőség az mindig rendkívül alacsony mértékű volt Magyarországon. A felmérések azt mutatták, hogy áprilisban, amikor minden más zuhant, ezt tulajdonképpen nem is nagyon érintette. Augusztusban volt egy egyértelmű romlás a megtakarítási lehetőségek megítélésében, és azóta nagyjából egy stagnálás van. Ugye itt megint arról van részben szó, hogy a lakossági jövedelmek meglehetősen differenciáltak, tehát vannak, akiknek magas a jövedelmük, és nyilván ők meg tudnak takarítani, mások viszont, akiknek alacsony, vagy pláne ha romló, és alacsonyról romló a jövedelmük, hát ők még sokkal kevésbé tudnak megtakarítani. Ilyen szempontból a megtakarításról alkotott vélemény tehát romlik. Eközben azért azt is látni kell, hogy az embereknek a jelentős része éppen azért, mert fél a jövőtől, akár azért, mert félt, hogy elveszti a munkahelyét, vagy hát más szempontból itt azért elég nagy a bizonytalanság. Tehát azért a megtakarításoknak az aránya mindezek ellenére a jövedelemből azért meglehetősen stabilan tartja magát, tehát van egyfajta kényszerű óvatosság a hitelfelvételben és a megtakarításoknak a növelésében. Ugye nehéz látni, hogy pontosan milyen a hitelpiaci helyzet, hiszen a visszafizetési moratórium következtében a problémák azok jövőre fognak előjönni, hogy akik most a moratóriumban élnek, azok közül hányan lesznek azok, akiknek ez jövőre, ha ez megszűnik, már problémát fog okozni a hiteleknek a visszafizetése. Egyelőre ez nem tükröződik még a gazdasági adatokban.
Köszönöm, és akkor tényleg egy utolsó kérdés, ez már túlmegy az indexen, csak hogyha már szóba hozta a jövőt, hogy ön most hogyan tekint előre a 2021-es évre, az így gazdasági szempontból ön szerint milyen lesz?
Már szeptemberben a GKI prognózisa úgynevezett W alakú gazdasági pályát vetített előre. Ez magyarán azt jelenti, hogy a harmadik negyedévben ugye a vártnál is kedvezőbben alakultak a folyamatok, magyarán kisebb volt a visszaesés, mint amire számítani lehetett, és sokkal kisebb volt, mint ami a második negyedévben bekövetkezett. Ugyanakkor a járvány miatt már akkor látni lehetett, és hát ennek az első jelei már számszerűleg is láttanak, hogy a negyedik negyedévben ismét egy mélyebb visszaesés lesz, mint a harmadik negyedévben volt. Ugye hát ez a dupla V-nek ez a belső két görbéjét jelenti. Most nagyon valószínű, hogy a negyedik negyedévben nagyon hasonló lesz a visszaesés mértéke, mint a negyedik negyedévben volt. Ugye azt se felejtsük el, hogy idén, tehát 2020-ban az első negyedévben még növekedés volt, tehát ehhez képest a jövő évben biztos, hogy mínuszba leszünk, valószínűleg nagyon hasonló mértékű mínuszban, mint ami az idei utolsó negyedév lesz. És aztán a második negyedévben, ami a mélypontot jelentette a magyar gazdaságban, minden bizonnyal elindulunk felfelé, tehát ott már egy egyértelmű növekedés, nem kisebb visszaesés, hanem valóságos növekedés lesz, és ez minden bizonnyal az év egészére jellemző lesz, a mértéke persze sokban függ attól, hogy a járványnak ne adj Isten lesz egy harmadik hulláma, a vakcinát mikor lehet valóságosan széleskörűen alkalmazni, mennyire tartják be a még szükséges korlátozó intézkedéseket az emberek, tehát az ütem azért egy bizonytalan dolog. Mi nagyjából egy 3,5-4%-os növekedési ütemre számítunk a 2021-es évben, azzal, hogy a vakcina azért igazában a második fél évtől kezd terjedni Magyarországon, és hát egyfajta stabilitást visz azért a folyamatokba, hogy végül is az Európai Unióval sikerült a megegyezés, tehát a Magyarország is hozzáfér a válságkezelési alapeszközeihez. Ezek is nyilván csak a második fél évtől lesznek, vagy még inkább 2022-től elérhetőek, de azért ez visz egyfajta gazdasági stabilitást a folyamatokba. Miközben azért azt is látni kell, hogy azért a politikai következményeit alig ha húzhatja meg a kormány ennek a vétóval való fenyegetésnek. Ez oly mértékű általános ellenszenvet keltett az Európai Unió mondhatni minden tagállamában, hogy ennek a következményei azért a következő hónapokban, években számos lépésben attól tartok, hogy értékelhetőek lesznek. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a jövő évi növekedés tehát szinte biztosra vehető, de az is, hogy a 2019-es színvonalat csak 2022-ben fogja elérni a magyar gazdaság, tehát erre még azért várnunk kell.
Addig pedig még sokat fogunk a helyzetről szerintem beszélgetni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.